A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Olvassuk és hallgassuk együtt Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első leveléből, a második fejezetből, a 13. verstől a 20. versig terjedő szakaszt. Az ige olvasását, hallgatását a gyülekezet leülve tegye. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól. Ezek megölték az Úr Jézust, ugyanúgy, mint a prófétákat. Üldöztek minket is, nem kedvesek Isten előtt is, ellenségei minden embernek. Akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek. Így teszik teljessé mindenkor bűneiket. De utól is érte őket az Isten haragja végérvényesen. Mi pedig, testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezért el akartunk menni hozzátok, én, Pál nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, ami Urunk Jézus Krisztus színe előtöző eljövetelekor. Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, imádkozzunk. Urunk Istenünk, egy újabb vasárnap reggelt adtál nekünk. Erőt, hogy elinduljunk, hogy eljöhessünk találkozni veled, hallgatni az igét. Köszönjük, hogy nem feledkeztél meg rólunk. Köszönjük az elmúlt hetet, a fényes napokat, az őszi meleget, minden áldásodat. Urunk, adj most csendességet szívünkbe, hogy készek legyünk befogadni az üzenetedet. Az, hogy méltatlanságunk ellenére is változtatni tudjon minket a szó, amelyről hisztük, hogy tőled jön, és általad van ereje hadni életünkre. Tégy készé minket a találkozásra. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 171. énekünket énekeljük. A 171. énekünk így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Amen. Kedves testvéreim, bibliaolvasó kalauzunkat követve pénteken elkezdtük a Tesszalonika beliekhez írott első levél olvasását, amelyből most olvastuk és hallottuk a mai napra rendelt igét. A tesszalonikai gyülekezet akkor alakult meg, amikor Pál Filippiből menekült, és így Macedónia fővárosába, egy kereskedelemtől zajos és népes, viszonylag jómódú városba, Tesszalonikába érkezett. Mindenhol, amerre Pál járt, hirdette az igét, és ennek nyomán újabb és újabb gyülekezetek alakultak meg. Így történt ez Tesszalonikában is. Bár a zsidók nagy többsége elutasította az igét, mégis sokan hallották és megtértek. Sok istenfélő görög és sok prozelita hallotta meg az örömhírt, és egy élő, lelkes gyülekezet alakult Tesszalonikában. De szinte, amint megalakult a gyülekezet, Pál apostolnak el is kellett hagynia azt, hiszen zsidók üldözték őt. Mikor már Korintusban volt Pál, akkor írta meg ezt a levelet az 50-es évek elején. Ennek a gyülekezetnek, amelyet úgy szeretett, amelyért olyan nagy felelősséget érzett, mintha gyermeke lett volna. Pál attól tartott, hogy jelenléte nélkül, vezetése nélkül, talán mindaz a munka, amit ő Tesszalonikában elvégzett, az Isten ereje által, mindaz a munka talán semmivé válik, hiszen a gyülekezet vezető nélkül, lelkipásztor nélkül elsorvadhat hitében. Talán elfelejtik Krisztust, elfelejtik az áldozatot, amelyet Krisztus tett értük. Pál támogatni szerette volna őket, ott szeretett volna lenni velük, szerette volna, hogy a frissen született gyülekezet megerősödjön és tovább fejlődjön a hitben. Azt hiszem, hogy számunkra is természetes érzés ez, természetes ez az aggodalom, ami Pál soraiból árad. Hiszen tudom azt, hogy sokan dolgoznak a nagy erdélyi gyülekezet életében, nem csak lelkipásztorok és hitoktatók, de minden másféle tisztségben is dolgoznak itt emberek, akik szívükön viselik az Isten igéjét, szívükön viselik a szolgálatot, amelyet az egyetemes papság nevében végzünk mindannyian. Vannak, akik hangosabban, vannak, akik csendesebben, vannak, akik jobban látszanak, és vannak olyanok, akik talán a háttérben vannak, de munkájuknak nagyon nagy az eredménye. Mert különbözőségeink között is van egy dolog, ami összeköt, az, hogy számunkra fontos az Isten igéje és annak terjedése. Pál apostol attól tartott, hogy a gyülekezet nem marad meg, hogy ő maga pótolhatatlannak bizonyulhat. De tudjuk azt, hogy az Isten igéje elvégezte a munkát a tesszalonikai gyülekezetben Pál apostol távozása után is. Az emberek megálltak a hitben, és nem tagadták meg Krisztust. Kitartottak mellette az üldözések idején is. Nem vagyunk pótolhatatlanok. Pedig ugye sokszor ezt gondoljuk, amikor el kell mennünk, ki fogja majd elvégezni a feladatot? Lesz-e valaki, aki megteszi azt, amit én megtettem? És lesz-e valaki, aki ugyanolyan jól meg tudja azt tenni, ahogy azt én tettem? Sokszor azt is érezzük, hogy nálunk jobban nem tudja senki sem elvégezni a munkát. Pótolhatatlanak vagyunk. Nem lesz talán még egy lelkész, aki ugyanígy pásztorolná a gyülekezetet. Nem lesz még egy tanár, aki ugyanilyen jól oktatná, és ugyanennyire szeretné a gyerekeket. Nem lesz talán még egy ifjúsági vezető, akinek ilyen sokat jelentene ez a munka, aki ilyen szakértelemmel tudná végezni, és még tovább sorolhatnám aggodalmainkat. Igaz, Munkánk egyedülálló. Ugyanúgy azt senki sem tudja elvégezni. De az is igaz, hogy minden esetben, minden emberben ott van az Isten ajándéka, hogy valami újat alkosson, hogy úgy végezzen el egy munkát, ahogyan még senki más előtte, hogy jobbá tegye azt, amit elődei hagytak számára. Nem vagyunk nélkülözhetetlenek. Hála legyen Istennek, hogyha elmegyünk, akkor is lesz folytatás, lesz élet, ameddig azt az Isten akarja. De Pál apostol aggodalmai mellett azt is alázatosan elismeri, hogy az embernek hibái vannak, hogy az ember gyenge. Büszke arra, hogy a gyülekezet Isten beszédeként fogadta az igehirdetést, és nem emberi szavakként. Mert tudjuk azt, hogy sokféleképpen lehet venni az igét. Sokan mondják azt, akik nem tartoznak gyülekezethez, hogy kiábrándultak az egyházból. Mert hogy azok, akik oda járnak, semmivel sem különbek azoknál, akik nem járnak gyülekezetbe. Ugyanolyan bűnösök ők is, ugyanolyan az életük. Ebben a tekintetben nincsen különbség, hiszen mindannyian ugyanannak az eredendő megkötözöttségnek a tagságában éljük le életünket. Krisztushoz tartozunk, de nem vagyunk olyanok, mint ő. Nem vagyunk tökéletesek. Bűneink vannak, hibáink, amelyek eltávolítanak tőlünk embereket, és talán eltávolítják őket Istentől is. De mégis, akik így gondolkodnak a keresztényekről és az egyházról, ők az emberre figyelnek, és nem az Istenre, nem az Isten beszédére. Hibáinkat látják, amelyek elfedik a tökéletes Isten szemük elől. De nem csak ők, hanem mi is, akik benne élünk az egyházban, hányszor teszünk különbséget egymás között, emberi tulajdonságaink alapján. Milyen sokszor állítjuk sorba egymást, az alapján, hogy ki tetszik jobban, ki áll hozzám közelebb, kinek a szolgálata szimpatikusabb, ki az, aki igazán szól hozzám, aki igazán nekem beszél. Teológusként emlékszem, hogy sokszor néztük meg a kiírást, hogy melyik diáktársunk vagy melyik tanárunk fog szolgálni a reggeli áhítaton vagy az akadémiai istentiszteleten, és sokszor ettől tettük függővé, hogy elmegyünk-e az istentiszteletre. Mert voltak olyanok, akiket jobban szerettünk, sőt, voltak olyanok is, akiket rajongtunk, és tudtuk azt, hogy ha arra az istentiszteletre elmegyünk, akkor ott biztos, hogy kapunk valamit, akkor biztos, hogy tovább visszük az üzenetet. Mert ő egy olyan ember. És egy olyan gyülekezetben is, ahol van választék, ott sokszor hajlunk arra, hogy válasszunk. Minden külső körülménytől, minden emberi tulajdonságtól függetlenül mégis az Isten szólhat. Isten bárkit választhat eszközéül, hogy üzenetét átadja az embereknek. Akkor is, ha mi nem tartjuk azt az embert elégnek, megfelelőnek, szimpatikusnak. Vajon vagyunk-e eléggé alázatosak ahhoz, hogy odafigyeljünk arra, akit kevesebbnek tartunk magunknál? Meghalljuk-e az igét? Meghalljuk-e az Isten szavát akkor is, ha nem egy számunkra szimpatikus, fényes tálcán jön elénk? Észrevesszük-e akkor, hogyha nem lelkésztől, de gyülekezeti tagtól jön? Észrevesztük-e akkor, hogyha tőlünk fiataloktól jön, egy gyermektől, egy ifjútól? Vagy meghalljuk-e, ha valakitől jön, aki nem szimpatikus számunkra? El tudunk-e tekinteni az embertől? El tudjuk-e felejteni az embert, hogy meghalljuk az Istent? Meg tudjuk-e bocsátani az emberit, hogy az Istenéhez jussunk? Mert ha igen, akkor valóban megerősödünk. Akkor valóban az Isten igéjét vesszük, ami megtart még az üldöztetések idején is. Amint a tesszalonikai gyülekezet esetében is történt, akik olyan erősek lettek a hitben, hogy Pál büszke rájuk örömnek, koronának és dicsőségnek nevezi őket. Ez a gyülekezet a lényegre figyelt, és ezért maradt meg bennük Isten igéje. Nem csupán egy lelki vezetőt követtek, nem egy bölcset, nem egy karizmatikus személy ragadta magával őket, hanem Isten igéjére figyeltek. Hiszen ameddig az emberhez kötődünk, ameddig az emberit nézzük, addig csak korlátok között látjuk és ismerünk. A teljességet csak akkor foghatjuk fel, ha megszabadulunk ítéleteinktől, és a legkisebben is meglátjuk azt, ami az Istentől jön. Hiszen Jézus is megmosta a tanítványok lábát. Ez ilyen látással lehet valóban megmaradni az üldöztetések idején. Mert a sziklás helyre esett maga, ahol kevés a föld, azonnal kihajt, mivel nincs mélyen a földben. De amikor a nap felkel, megperzselődik és kiszárad, mert nincs gyökere. Ilyen az ember, aki hallja és örömmel fogadja az igét, de nem gyökerezik meg benne. És mikor nyomorúság vagy üldöztetés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Aki pedig az Istent keresi, minden emberi közvetítés mögött és fölött az jó föld lesz, és sokszorosát termi benne az ige. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem kell törekednünk a tőlünk telhető legjobb minőségre. Nem jelenti azt, hogy bármilyen szolgálat, bármilyen szó, bármilyen zene megfelelő az Isten házában. Nem jelenti azt, hogy felkészületlenségünkben is megfelelőek vagyunk, hiszen kötelességünk, és én hiszem azt, hogy örömünk is a legjobban szolgálni, a legtöbbet adni, a legtökéletesebbet, a minőségre törekedni, mindig, minden nap felülmúlni tegnapi önmagunkat. Válogatnunk kell, de nem emberek között, hanem úgy, hogy azt válasszuk, ami Isten ajándékának lehető legméltóbb visszatükrözése cselekedeteinkben, szavainkban, válaszainkban, munkánkban. Mert aki ilyen nagy és tökéletes ajándékot adott számunkra, ő a legtöbbet érdemli. Talán minket most nem ér közvetlen üldöztetés, ha nem is olyan régen még így volt ez Magyarországon. Sokan emlékeznek még rá. De ma sem kell olyan nagyon messze mennünk, hiszen például 6 órát kell utaznunk ahhoz, hogy Pakisztánba érjünk, ahol Krisztus vallása az ember életébe kerülhet. Tudjuk azt is, hogy nem is olyan régen történt, hogy sok jezsuita papot és érseket is meggyilkoltak El Salvadorban hitük miatt. És amiatt, hogy kiálltak az igazságért, hogy Isten igazságát szólták. Krisztus követése, az ő igazságának vállalása és hirdetése sok helyen ma is élet-halál kérdése. Hallottam azt, hogy minden nap, minden órában valakit kínoznak a világon. Most is, amikor Isten tiszteletünket tartjuk. Hogy itt most nincs üldöztetés, az a kegyelem ajándéka. De ha nincs is közvetlen üldöztetés, nehézségeink mégis vannak. Helyzetek, amikor Krisztus mellett vagy Krisztus ellen kell megállni. Egy munkatársunk miatt nehézségünk támad. Rabolja az időnket a posta, a bank, a nagy forgalom. Nem kapunk ülőhelyet a buszon, a villamoson. Vonzódunk ahhoz, aki nem a társunk. Hogyan reagálunk? Mit válaszolunk? Gondolunk-e arra, hogy mit tenne Jézus, vagy csak a csuklónkon viseljük a kezdőbetűket? Tudunk-e úgy válaszolni, mint az ő követei ebben a világban? A nehézségek idején akkor maradunk meg, ha valóban Istenre figyelünk. Ha jó földként fogadjuk az igét, úgy, ahogyan azt Pál gyülekezete is tette. Adja meg Isten az erőt ahhoz, hogy jó föld lehessünk, hogy valóban meglássuk az ő szavát, el tudjuk fogadni az ő üzenetét minden esetben, minden köntösben, és meg tudjuk tartani szívünkben az ő dicsőségére és egymás javára. Amen. Énekeljük a 428. dicséretünk első három versét. A 428. dicséretünk első verse így kezdődik, látod Úristen szívünket. Mennyei Atyánk, köszönjük a szót, amely világosság. Te szólt rajtunk keresztül is, ha kevesek vagyunk, ha tökéletlenek is, te használsz bennünket, és eszközeid lehetünk. Köszönjük a szót, amely vigasztalás. Ha rád figyelünk, ha téged keresünk, ha meglátjuk és befogadjuk, amit nekünk készítettél, megmaradunk a nehézségek idején. Bocsáss meg, Urunk, a szabad ellentett lépéseinket. Bocsáss meg, ha csak önmagunkat látjuk és halljuk, ha csak arra figyelünk, ami tetszik, ha nem látjuk azokat, akik által beszélsz hozzánk. Bocsáss meg az elmulasztott lehetőségeket. És kérünk a további szavakért, kérünk a türelemért, az odafordulás képességéért. Könyörgünk, adj erőt hűségesnek maradni, amikor más út is van. Add, hogy az ige elvégezze munkáját bennünk, és formáljon minket jobbá, mindig jobbá, amíg ebben a világban tartoz bennünket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Jézus Krisztusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.